Folytatódik az Aréna, a műsor mai vendége Csaba László, közgazdász, egyetemi tanár. Az elmúlt percekben arról beszélgettünk, hogy a fiatalok hozzáállása a lehetőségekhez miként változik vagy változhat. Vajon a technológiával, a digitalizációval könnyebb vállalkozni? Mondjuk egy startupot létrehozni, mondjuk egy céget alapítani?
Hát azt gondolnám, hogy elkezdeni biztos, hogy könnyebb, hogyha a szabályozás az adott országban ezt lehetővé teszi. Ugye India egy példája annak, hogy ezelőtt 25-30 évvel minden, tehát engedélyt kellett kérni, hogy engedélyt kérjenek. Ehhez képest nagyon nagy fokú liberalizáció ment végbe, és ezért sokaknak lehetőségük nyílik, hogy egy új céget elindítsanak. Ugyanakkor nem gondolom azt, hogy megnőtt volna a vállalkozó készség szerte a világon. Az embereknek egy viszonylag kis része, akikben ez a képesség megvan. És még inkább azt gondolom, hogy többen kezdik el, de többen is hullanak el, mert hogy a verseny az igen erőteljes, és ennek következtében az igazi kérdés az, hogy 3 vagy még inkább 5 év múlva ezekből az új vállalkozásokból hány maradt meg. Ez az igazi sikermérce. Az általam már emlegetett Google vagy bármely más ilyen semmiből indult, és aztán nagyjá lett cégekben az az érdekes, nem az, hogy felfutottak, és ott maradtak éveken, évtizeden keresztül. Hát ez sokkal nehezebbé vált, mert ugye minél nagyobb a cég, annál bonyolultabb a finanszírozás, annál inkább szükség van a folyamatos innovációra, ami nem csak technológiai, hanem szervezési jellegű. Tehát nagyon-nagyon megváltozott a világ, és ennek azért van jelentősége a én könyvemben tárgyalt ügyek szempontjából, hogy ebből látható az be, hogy soha többet nincs visszatérés abba a világba, ahol a központ kijelölte a győzteseket, és ezen a módon is lehetett előre jutni. Mondjuk Dél-Korea 60-as, 70-es években tudott ezen az úton haladni, Kína a 70-es, 80-as években, 90-es években tudott ezen az úton haladni, de ennek vége van ennek a történetnek, mert amiről beszélünk, ez a fajta új gazdaság, amiben sokan indulnak el, és a sikeresek egymással kombinálódnak és rekombinálódnak, és új struktúrákat hoznak létre. Ez egyszerűen nem tűri azt, hogy valaki egy hivatalba azt mondja, hogy kérem, ezzel a témával kell foglalkozni, azzal a témával meg nem kell foglalkozni, mert hogy nem tudhatja egy osztályvezető a minisztériumban, hogy mit kell kutatni ehhez. A példák, amiket említettem, hogy nem tudjuk, hogy melyik újításból lesz az igazán nagy dobás. Ezek általánosítható, akkorában is így volt, de most még sokkal inkább így van. Minél több a szereplő, annál nagyobb ez a fajta bizonytalanság, és annál nagyobb a piaci folyamatoknak a lehetősége. Nyilván nagy szerepe van a pénzügyi közvetítőrendszernek, a pénzügyi intézményrendszernek, hogy van-e erre mód, hogy finanszírozást kapjon egy ilyen ötlet, és nagyon nagy a jelentősége a jogbiztonságnak, annak, hogy az ember számíthasson arra, hogyha én most ide befektetek egy bizonyos összeget, 3 vagy 5 év múlva is enyém a tulajdon, és nem fogják kideríteni azt, hogy mondjuk a szemüveges embereknek nem lehet ilyen tulajdona, vagy a magyaroknak nem lehet ilyen tulajdona, vagy másoknak, hogy ilyen-olyan okokból nem lehet ilyen, nem folytathat ilyen tevékenységet. Tehát ez egy furcsa dolog, hogy egyszerre egy egészen újfajta világba manőverezzük magunkat, és ebben az újfajta világban ilyen hagyományos dolgok, mint a jog és közbiztonság, az átláthatóság, a korrupciómentesség, ami mind arról szól, hogy én tudjak egy üzleti tervet készíteni, nem 5 napra, hanem 5 évre szól, hogy ezek fontosabbak, mint valaha.
Hogy változik, illetve hogy változott az állam és a piac kapcsolata? Mert ugye, amit mondott, itt nagyon fontos szerepe van az államnak, hogy szabályoz, mit enged, mit nem enged, mit segít. Közben azt is látjuk, hogy 2008-ban az Amerikai Egyesült Államokban egy válsághoz vezetett az állam, amikor nem avatkozott be, gyakorlatilag a piacra hagyta a folyamatokat.
Igen, ez valóban így van, hogy a 2007-2009-es pénzügyi válság egyik nagyon fontos eleme az a túlzott dereguláció volt, tehát hogy az állam nem, egyáltalán nem szólt bele a dolgokba. Alan Greenspan, amerikai jegybank legendás elnöke szokta volt ezt mondani, hogy hát a fiúk a piacon úgyis jobban tudják, meg egyébként is ők játszanak a állásukkal, hogyha hülyeséget csinálnak. Ez igaz, viszont mégiscsak oda vezetett, hogy sok éven keresztül magára hagyták a pénzpiac szereplőit, ők nagyon elbízták magukat, túlzott kockázatokat vállaltak, és létrehozták azt a buborékot, amely ugye a Lehman Brothers bukásával 2008. szeptemberében úgy pukkadt ki, hogy mindenki számára láthatóvá és érzékelhetővé vált. Na most mi következik ebből? Nem akarok kibújni a kérdés alól, ugye az, hogy azt tudjuk a saját tapasztalatból, hogyha az állam szabályozza az utolsó szögig, ott van minden kilométerkőnél, az rossz, mert az egy bürokratikus helyzetet hoz létre, ami kiöli a vállalkozó szellemet, és hát nem lesznek olyanok, akik bármi újat kitalálnának. Ugye klasszikus példa volt a Trabant autó, amit ugye, amikor létrehozták, a technika csodája volt, hogy lehet semmiből valamit csinálni, szinte minimális anyagfelhasználással egy gépkocsit működtetni, de aztán ez nem változott meg. Egy újítás volt a 60-as évek közepén, majd a 90-es évek elejéig ugyanazt gyártották. Tehát ugye ez az állami túlszabályozásnak a velejárója, egyszer az állam szabályozta, azt benyelte, akkor minek változtassuk meg, az is jó lesz. Ez az egyik szélsőséges példa. A másik szélsőség, amiről beszéltünk, az amerikai tőkepiac, hogyha az állam nem szabályoz, akkor a szabályozatlan magánérdek fog elvezetni oda, hogy olyan megoldások születnek, amelyek veszélyesek először a jólétre, aztán később magára az emberi életre is. Ugye, ha az ember történelmileg gondolkodik, akkor tudja azt, hogy a nácik állama az ugye a korlátlan magántulajdon állama volt. A német nagyipar, a német nagybankok korlátlanul csinálhattak, amit akartak, és ez bizony nem tett jót az emberi életnek sem, meg az emberi szabadságnak sem. Tehát miről van szó? Arról, hogy miközben didaktikai okokból mindenki minden közgazdasági iskolában azt tanítja, hogy az állam és a piac ez a dolognak a két szélső eleme, a valóságban ez a kettő összefonódik, és vagy jól fonódik össze, mint mondjuk az én általam vizsgált példák esetében, Németország esetében ez jól fonódik össze, vagy nem jól fonódik össze. Ugye nem vizsgáltam a könyvben, de lehet tudni, hogy kommunista Kínában ez rosszul kapcsolódik össze, mert magas a gazdasági növekedés, de hát emellett elpusztítják a környezetet. Hát Pekingben hónapokon keresztül nem lehet levegőt venni, nem lehet autóval közlekedni, mert akkora a szmog, hogy ez a 19. századi Londonban nem volt ilyen, hogy visszatérőek az árvizek, hogy ha jön egy földrengés, akkor egymás után omlanak össze 30 emeletes házak, mert nincsenek megalapozva. Tehát amit mondani akarok, hogy ott rosszul kapcsolódik össze az állam és a piac, mert kimutatják a magas növekedési ütemet, de ezzel nem jár együtt a jólét növekedés, és még kevésbé az, hogy ez a növekedés fenntartható lenne egyik nemzedékre a másikra, átadható lenne, és a következő nemzedéknek jobb lenne az életfeltétele. Tehát arról van szó, hogy most egy új világban élünk, ahol az a kihívás éri a gondolkodókat is, meg a döntéshozókat is, hogy hogyan lehet jól összekapcsolni az államot a piaccal, hogyan lehet egy olyan szabályozást létrehozni, ami kedvez a vállalkozókészségnek, az újítókészségnek, és biztosítja azt a fajta stabilitást, hogy valaki előre tudjon gondolkodni 5 évre, 10 évre, vagy 15 évre, tudjon azon gondolkodni, hogy mégis mi lesz a gyerekeimmel, meg az unokáimmal.
A két végpontot Németországban és Kínában nevezte meg, viszont azért az is látható, hogy Kínában egy jó 40 éve elkezdett folyamatot visznek végig. Vagyis tulajdonképpen a jogbiztonság már amennyire azért az tetten érhető, hogyha ott valaki megjelent a 80-as években, a megfelelő feltételek mellett dolgozhatott. De vajon melyik vezethet nagyobb sikerre? A német vagy a kínai modell, természetesen a kérdés részben hipotetikus, mert hogy mind a két országban igen magas, vagy viszonylag magas a növekedés, mindegyik ország a GDP-jét tekintve, a gazdaságát tekintve a világ élvonalában első helyein van.
Igen, azért azt hiszem, hogy azt látni kell, hogy miközben a kínai kivitel értéke ma már meghaladja a német kivitelnek az értékét, ami egy fantasztikus teljesítmény, és ez nem mese, és nem statisztikai hamisítás, hanem hát dollárban a tükör statisztikából ki lehet mérni, hogy tényleg annyi amennyi. Ugyanakkor látni kell, hogy Kína egyfőre jutó jövedelmét tekintve jelenleg Magyarország fejlettségi szintjének körülbelül a felénél van. Németország meg ugye a mi szintünknek a kétszeresén, tehát van egy négyszeres különbség a jövedelem átlagos szintje tekintetében, és miután a kínai társadalom sokkal egyenlőtlenebb, mint a német, ezért ugye azt lehet mondani, hogy sokkal többen élnek rosszabbul a kínai esetben, és többen élnek jól középosztályi körülmények között a német esetben. Most ennek azért van jelentősége, mert ugye magunkhoz mérjük, hogy nyilván az ember elsősorban Magyarország, Közép-Európa foglalkoztatja, hogy tudnánk a mi helyzetünkön javítani. És itt egy éles vita folyik a gazdaságpolitikában is, kevésbé a gazdaságelméletben, hogy merre van az előre, és hát sokan vannak, akik azt gondolják, hogy a mi példánk Kína, mert hogy ott magas a növekedésű ütem, de ez fontos látni, hogy alacsony szinten mindig könnyebb magas növekedésű ütemet elérni, és aztán ezt követi majd a közepes fejlettségnek a csapdája, tehát az a helyzet, amikor a gyorsan kihasználható növekedési tartalékokat az ország föléli, és el kell kezdeni olyasmikkel foglalkozni, amik nem népszerűek, mert nem hoznak politikai hasznot. Tehát olyan dolgokra kell gondolni, hogy a intézményrendszernek a fejlesztése, a jogállamiságnak a megerősítése, az oktatási rendszernek, ezen belül a középiskolai rendszernek a fejlesztése, ennek a bizonyos élethosszig tartó tanulás feltételeinek a megteremtése. Ezek nem olyan dolgok, hogy egyszer ott megjelenik egy nagy politikus, és átvághatja a nemzeti színű zászlót, hogy na mostan kérem, nálunk a jogrendszernek a minősége megjavult, hanem a jó minőségű jogrendszer lehetővé tesz hosszabb távú befektetéseket, lehetővé teszi azt, hogy külföldről jobb minőségű tőkét hozzunk be, lehetővé teszi azt, hogy az országban tartósan magasabb legyen a megtakarítás, a beruházás, és mindezeknek a hatására az ország tartós növekedési pályára tudjon állni. Most, hogyha ez nem történik meg, ugye ezt látjuk a 50-es évek közepe óta, akkor el lehet akadni. Hát ahogy elakadt Olaszország, ahol végül is kitalálták a kapitalizmust, elakadt Belgium, tehát van egy sor ország, és elakadt az elmúlt három évtizedben Japán is, amelyik ugye a világ csodája volt a második világháborútól 1990-ig terjedő időszakban. Amire azt akarom mondani, hogy igen, lehetővé válik az, hogy egy ország elakadjon anélkül, hogy bármiféle különleges gonoszságot, tévedést vagy melléfogást követne az adott országnak a vezetése.
Ugye az intézményrendszer fejlesztését említette többek között, vagy sok más mellett, illetve hát a másik kérdés az intézményrendszer fenntartása. Mennyire lehet versenyképes Európa a maga nagyon erős szociális rendszerével, annak a fenntartásával, a nyugdíjrendszerrel, az egészségüggyel, a közbiztonsággal, tudván, hogy előregedik az európai társadalom, egyre többen kell, egyre több embert kellene mondjuk a nyugdíjrendszernek ellátnia. Az egészségügy mondjuk itt, amit Közép-Európában megszoktunk, teljesen más, mint az amerikai vagy a kínai, legalábbis a finanszírozása. Szóval ez mennyire jelenthet versenyképességi problémát például?
Én azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban van egy tévedés, ami abból adódik, hogy a közgazdász kollégáimnak egy jelentős része úgy gondolja, hogy ami igaz egy vállalat szintjén, az igaz a nemzetgazdaság szintjén, holott ez nem így van. Nyilvánvaló, valakinek van egy betéti társasága, valakinek van egy egyszerű vállalkozási formája, minél kevesebb társadalombiztosítási terhet fizet, minél kevesebb egészségbiztosítást, nyugdíjat, oktatási költséget, annál alacsonyabb az ő bérköltsége, alacsony bérköltségből könnyebb nagyobb profitot kihozni. Ez igaz rövid távon. Ugyanakkor az ember elgondolkozik azon, hogy az idő múlásával, de mégis az a jellemző, hogy az emberek nem halnak meg 35 éves korukban, mint 200 évvel ezelőtt, hanem elégnek 70, 80, 90 éves korukig, akkor azért a 60 vagy 65 és 90 éves kor között, hát azért csak van igényük egészségügyi ellátásra, lehet, hogy akkor kevesebbet költenek sportra, és többet költenek mondjuk szanatóriumra, mert az életminőségükhöz az tartozik hozzá, és az igen valószínűtlen, hogyha valaki az életének a középső produktív időszakában nem takarított meg, akkor ebben az utolsó 25 évben melénzsebből tudja fizetni a drága műtéteket, a szanatóriumot és az összes többit. Vagyis ebből az következik, hogy könnyen belátható, hogy a nemzetgazdaság szintjén a szociális ellátásnak fontos szerepe van. A német modell számomra azért kedves, mert hogy az össze tudja kombinálni a szociális piacgazdaságban a társadalmi és a gazdasági szempontokat. A német modell bebizonyította azt, hogy lehetséges sok ember számára méltó időskort biztosítani, anélkül, hogy agyonnyomnánk a gazdaságot. Tehát ha kellően hatékony a közterhek beszedésének a rendszere, akkor egy jól működő szociális háló az a versenyképességet nem hogy csökkenteni, hanem növeli. Miért is növeli? Azért, mert mindnyájunkkal előfordulhat, hogy betegek leszünk, hogy megöregszünk, hogy a teljesítményünk bizonyos mutatók szerint gyengül, és akkor még lehet, hogy nem kell tőle megszabadulni. Hát ha nem egy kínai típusú modellben gondolkodunk, akkor azért egy 60 és 75 év közötti embert még tudunk alkalmazni. Mire tudunk alkalmazni? Egy tanácsadó lesz. Ugye ő már látott olyan jogesetet, hogy lehet ezt megoldani bonyolult módon. Nem ő fogja végig küzdeni a bíróságon az ügyet, de fog tudni adni tanácsot a fiatal ügyvédnek a tekintetben, hogy milyen módon kell eljárni ebben az ügyben. Tehát a mondandóm az, hogy ezt lehet állítani, és én bizonyítani is próbálom, hogy a legversenyképesebb országokban nem nullázták le a szociális rendszert. Ha most az ember megnézi a Világgazdasági Fórum, vagy a Lozánni Menedzsment Intézetnek a versenyképességi listáját, ott bizony nem azok az országok állnak az élen, ahol a legkisebb a szociális ellátás, Paraguay, Ukrajna, Macedónia, vagy ehhez hasonló országok. Az első ötben hagyományosan olyan országok vannak, mint Svédország, Dánia, Németország, Kanada. Ugye ezekben az országokban, mai ismereteink, Svájc maga, ugye ezekben az országokban nem nullázták le a szociális ellátási rendszert, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy lehet olyan módon működtetni a jóléti rendszert, hogy az a gazdaságot segítő hatással bírjon, oly módon, hogy az előre nem látható kockázatok ellen jelenti a védelmet. Még egyszer, én nem azt mondom, hogy a szélsőséges példákat kell majmolni, tehát ugye volt Svédországnak egy olyan időszaka, amikor 90% volt a marginális adókulcs, ez a múlté. Ugye most nem annyi Svédországban a marginális adókulcs, hasonlóképpen voltak olyan időszakai mondjuk Franciaországnak, vagy Olaszországnak, Spanyolországnak, hogy előnyösebb volt munkanélkülinek lenni, mint elvállalni egy olcsó béli munkát. Ha ezeket az extremitásokat kiküszöböljük, ezeket a szabályozási hibákat kiküszöböljük, általában véve, még egyszer mondom, ez nem egy országra vonatkozik, és nem egy év kimutatása. Az élcsoportban, akik vannak, azokra jellemző az erőteljes szociális háló, az erős szociális védelem egy olyan állami újraelosztás mellett, ami nem nyomja agyon a vállalkozásokat, hanem 50-60% az állami újraelosztás, hanem 40% vagy annál kevesebb. Az ugye 12 ponttal kevesebb, mint amit jelenleg Magyarországon megfigyelünk, amivel azt akarom mondani, hogy lehet, hogy egy hatékonyabb pénzfelhasználással, azzal, hogy a közpénzeket célzottabban és használják föl, hatékonyabban használják föl, valószínűleg ugyanannyiből többet is ki lehetne hozni, és erre van az előre, szerintem vigyázó szemünket nyugat felé kell fordítanunk, és nem kelet felé.
És ha már pénzfelhasználást említette, ön szerint meddig lesz fenntartható a mostani pénzbőség az alacsony jegybanki kamatok? Mert ugye ez tulajdonképpen még a 2008-as válság hatása, akár lehet azt mondani, hogy itt mondhatjuk majd talán azt, hogy vége van ennek a korszaknak, ennek az évtizednek?
Ez egy óriási nagy vita a nemzetközi gazdaságpolitikai irodalomban, és két iskola ütközik egymással. Az egyik iskola, amit a Nemzetközi Valutaalap volt vezető két vezető közgazdásza, Olivier Blanchard és Joseph Stiglitz képviselnek, szerint ez az új normalitás, ugye ezt hozzá kell szoknunk, hogy a sok éven keresztül nulla vagy negatív lesz a kamat, vagy legalábbis a reál kamat, tehát az infláció és a kamat, a névleges kamat különbsége. És van egy másik iskola, amit hívhatunk osztrák iskolának, amit hívhatunk ortodox neoliberális megközelítésnek, amelyik azt mondja, hogy hát azért nehéz elképzelni hosszabb távon olyan gazdaságot, ahol nem érdemes megtakarítani, illetve a megtakarításokat érdemesebb aranygyűrűben, festményben, kakaóbabban, negyedik lakásban, bármiben tartani, csak a bankba ne vigyük. Ugye, ha nem visszük a bankba, akkor ugye miből fogjuk finanszírozni mindazokat a innovációkat, amiről olyan szívhez szólóan beszéltem a beszélgetésünk első felében, hát akkor nem lesz miből. Illetve lesz a kockázati tőke, ami, mint neve is mutatja, igen, kockázatos pénzforrást jelent, nagy bukás lehetőségével mind a pénzügyi, mind a reál szektorban. Vagyis ez a másik iskola, amihez én is tartozom, ez azt gondolja, hogy ez véget ért ez az időszak, az alacsony kamatok időszaka, az Egyesült Államok vezetésével, és majd az Európai Központi Banknak a támogatásával fokozatosan visszatérünk abba az irányba, hogy a bankban tartott pénznek hozama van, hogy az ilyen módon félretett összegekből időskorban meg lehet élni, hogy jótékony célú alapítványokat lehet működtetni, tehát, hogy visszatérünk a normalitásnak az irányába. Én úgy látom, hogy nagyon erős nyomás van a gazdasági élet szereplői részéről, nem a tőkebefektetőkre gondolok, akik a Dow Jones Indexet alakítják, hanem az összes többiekre, a nyugdíjalapoktól, az államon át, a magánmegtakarítókig, hogy visszatérjünk a normalitásnak abba az irányába, ahol a pénzt bankban is érdemes tartani, nyilván nem csak bankban. Én nem akarom lebecsülni a többi befektetésnek a jelentőségét sem, de hogy kell egy ilyen pont, és ide vissza kell térni, az nem kérdéses.
Yeah, Amerika, ahogy említette, megkezdte a szigorítást, ott növekednek már a kamatok. Éppen ezért érdekes módon meg is fordult a tőkeáramlás iránya Amerika felé. Ugye éppen ellenkező irányban volt az elmúlt évtizedekben a tőkeáramlás. Mennyire jelenthet ez veszélyt vagy gondot, illetve meddig maradhat ez?
Én azt gondolom, hogy ez egy tartós fordulat. Az Egyesült Államok a kamatemeléssel is most egy lépéssel előtte jár Európának. Ennek velejárulja, hogy a feltörekvő piacokról beleértve, ami Közép-Európa is jelent, a tőke az ki fog innen menni, mert az amerikai befektetésen nyerni lehet árfolyamon, nyerni lehet kamaton, nyerni lehet biztonságon, tehát ez egy tartós folyamat lesz. Ugye ennek hatására az a növekedési többlet, amire az amerikai innovációs képesség adja meg az alapot, az ki fog tudni bontakozni. Mi nekünk meg nehezebb lesz az életünk. Az a fajta politika, amit mondjuk a magyar vagy a lengyel nemzeti bank folytat, hogy alacsonyan tartja a kamatokat, bármi is történik a világban, ez nem lesz fenntartható. És hát akkor újra kell majd gombolni azt a mellényt, ami az elmúlt években úgy lett gombolva, ahogy aminek az egyik alapfeltevése volt az, hogy a világban örökké alacsonyak maradnak a kamatok, ennek az időszaknak most vége van.
Köszönöm, hogy itt volt velünk. Az Aréna mai vendége Csaba László közgazdász, egyetemi tanár volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon, illetve megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!